Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel szól hozzánk az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk a Krónikák első könyve 21. részének az első 26 verseiben, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 13. versben. Istennek szent igéjét a Krónikák első könyve 21. részének a 13. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És mondta Dávid Gádnak, nagy az én szorongattatásom, hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe. Nagy az én szorongattatásom, hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe. Kedves testvéreim, ez az első pillanatban nem szokványos ige, amelyet hallottunk, nagyon komoly felvetése az életünknek, az, amit ma a Szentírás elénk hoz, és pedig, hogy miért van sokszor rossz következménye az ember életében annak, amit amúgy jónak szánt, és tett is érte. Irdatlan energiát és pénzt fektetnek bele emberek, sokszor egy ártatlannak látszó dologba, sőt, egy nagyon jónak látszó dologba, és rajta veszítenek. Történetek vannak előttünk, testvéreim, hogy hogyan lehet egy jónak szánt dologból, vagy dologban két-három generációnak élete gyümölcsét egyik pillanatról a másikra semmivé tenni, hogy így mondjam, eljátszani. Egy bombabiztos projektbe, üzletbe minden úszott, amit két-három generáció keserves munkával összerakott. Volt, akit érzelmében sikerült megfogni, és szintén valami jónak látszó dologba hatalmas pénzeket fektetett, hogy aztán rövid időn belül a semmivel, az élet keserűségével maradjon ott magára, mert egyik nem akart lemaradni a másik mögött, és azon kellett kapnia, hogy úszott minden. Ártatlan dolog az, ami ebben a történetben előttünk van. Egy népszámlálás, amit elrendel Dávid király. Nem is értjük, hogy miért volt ez akkora probléma, hogy a következménye az lett, hogy több mint 70 ezer ember meghalt a nép közül. Testvéreim, így, ha kívülről nézzük ezt a történetet, igazából feltesszük a kérdést, hogy mi ebben a nagy probléma, hogy megszámáltatta Dávid király a népet. Ő értette, nagyon pontosan értette, csak az adott pillanatban nem érezte. Ő Isten közelében élt, és ezért értette. És mi nagyon sokszor azért nem értjük, testvéreim, ezeket a gondokat, vagy nagyon sokszor az életnek ezt a logikusnak tűnő, logikátlan befejezését, mert a történelem, egyáltalán az életünk történései Isten nélkül nagyon jó elképzelhetőek és leírhatóak a mai modern embernek az életében. Sőt, valljuk be őszintén, hogy legtöbbször, és a legtöbb ember ki is hagyja az Isten az életének történéseiből, csak egy-egy nagy és különleges pillanatban, néha éppen a veszteségekben megy el, és áll oda az Isten elé. Testvéreim, ez a kulcsa, ami meg nem értésünknek. A modern ember meg nem értésének. Eltávolodott az Istentől, és már nem benne gondolkozik az élet nagy történései, egyáltalán az élet egészét illetően, hanem az életét nagyon szépen le tudja írni, és le is tudja élni az Isten nélkül. Mi a következménye annak, ha Isten kimarad a történetből? Komoly kérdés ez. Komoly kérdés volt annak a nemzedéknek, amelynek idejében megfogalmazták a krónikák könyvét. Hiszen tudnunk kell, hogy ezt a babiloni fogság után írják. De az alaptörténetek megvannak. Ez a mai történet, amit felolvastam Sámuel második könyvének a 24. legutolsó fejezetében, ott van benne egy pici eltéréssel, nagyon érdekes éppen a Szentírásban ezt a két párhuzamos történetet olvasni, a régebbi történetet és ennek egy bő másfél évszázaddal későbbi interpretációját, amikor egy nagy történelmi tapasztalattal a hátuk mögött az Isten népének újra kellett fogalmaznia teljes attitűdjét, teljes jövendőjét. Mert van egy keserű tapasztalat arról, hogy mi történt, amikor kihagytuk az Istent a számításainkból. Mi történt, amikor elhagytuk az Istent? Ez annak a nemzedéknek a tapasztalata. Fogság, elhagyatottság és nyomorúság. Közösségi tudatuk van arról, hogy milyen az élet az Isten nélkül. Úgy is mondhatnám, és ez tudatosul bennük. Azt hiszem, testvéreim, ma, amikor keressük abból az európai létből, meghatározottságból a kiútakat, vagy amikor keresik okos politikusaink és pénzügyi szakembereink, valahol éppen ebből a történetből épp ez a nagy igazság marad ki, amiről szól nekünk most az ige. Az Istent hagyták ki a számításból. És elkezdtek számokban gondolkodni, ahogy Dávid is elkezdett számlálni. Pedig egy olyan nemzedék, és erre vannak jelek, egy olyan nemzedék is van itt, talán éppen Európának a keleti régiójában, akik tudják, hogy honnan jöttünk, mi a mi keserves tapasztalatunk Isten nélkül. Csak hogy ez a megnyilvánulás, ez a fajta attitűd, magatartás, ez ma egy abszolút kisebbség az európai közgondolkodásban. Pedig akinek van tapasztalata, és komolyan veszi ezt a tapasztalatot, hogy milyen az Isten nélküli lét, illetve mik annak a következményei, az tud egy újraértelmezésben éppen a történelmi tapasztalatoknak a birtokában egy olyan kiútat, egy olyan jövendőt keresni, amelyben talán az első lépés éppen az, amiben el tudja mondani azt, amit Dávid király is el tudott mondani, hogy még a nyűgben, a nyomorúságban is jobb nekünk az Isten kezébe esni, ahol irgalmat találunk, mint emberek kezébe. Itt nem az élés és a túlélés kérdése merül fel, testvéreim, hanem az értelmetlen szenvedésé. Megint szeretném hangsúlyozni, mert fontos ez a jelző, az értelmetlen szenvedés. Hangsúlyos ez a jelző, mert az ember az értelmes szenvedést is, így is mondhatnám, hogy a jogost is nagyon nehezen viseli el. Gondoljuk csak bele, testvérem, a mai jogrendszerünk pontosan arról szól, kiszabnak valahol egy büntetés, hogy sok-e vagy kevés, ezen elkezdenek vitatkozni, hogy egyáltalán jogos volt-e, vagy nem volt jogos. Így van-e, vagy nem? Akire kiszabták, az mindig rosszul érzi magát benne. A társadalom néha kevésnek érzi. De egyszerű példát mondok. Ma egy gyermeknek a megfegyelmezése, hogy ne használjam ezt a szót, a büntetése. Milyen nehéz dolog, milyen nehezen viseli el. érzelmileg összekötik, ma egy iskolában nem lehet fegyelmezni, mert érzelmileg összekötik a szülőkkel, és a szülő személyes bántásnak veszi az ő részére, hogyha a rakoncátlankodó gyermekére valaki rászól. Milyen nehéz elviselni a jogos fegyelmezést? Hát akkor mennyivel inkább az értelmetlen szenvedés, amiben benne van az ember, és nem tudja, hogy hol van a vége. Az eltiltást nehezen hordozzuk. Pedig testvéreim, ez a szó, hogy eltiltás, visszavezet újra igénynek a lényegéhez. Hogy Isten fenntart magának bizonyos dolgokat, és eltiltja tőle az embert. Ezzel kezdődik, úgy is mondhatnám, az embernek, az emberiségnek a története már ott az Édenkertben. Az Isten egy fát fenntartott magának. A jó és a gonosz tudásának a fáját. És azt mondotta, hogy mindenről legyél, minden a tied. Ebben a teremtett világban egy dolog nem. És ismerjük a történetnek a végkifejletét. Pedig testvéreim, nagyon fontos az, hogy tudatosuljon bennünk, és az életünkbe valahol mélyen, de mélyen kapjon helyet, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket az Isten fenntart magának. És visszatérek arra a gondolatra, ami ebben az igében már megfogalmazódott. Ott, ahol Isten kimarad a számításból, kimarad a történelem felépítéséből, ott természetesen, hogy az ember ezeket a tilalmakat nem is veszi figyelemben, és csodálkozik aztán, hogy később eljön a szenvedés, hogy így mondjam, az ártatlan, a hiába való szenvedésnek az ideje. Eltilt az Isten. És abban a pillanatban Dávidnak azt mondta Isten, hogy ezt nem szabad neked megtenned. Nagyon érdekes testvéreim, és ez megint az Isten közelségére figyelmeztet. Hiszen a Szentírásban olvasunk népszámlálásról, nem is egy alkalommal. Az Ószövetségben a mózesi törvények nagyon pontosan rögzítik ezt, Mózes második könyve 30. részének a 10-től 16-ig terjedő versekben. Nagyon pontosan le van írva, fennmaradtak agyaktáblák, feliratok, hogy az ókori keleten a népszámlálás egy általánosan bevett szokás volt, a kis városállamoknak a királyaik nem a mai értelembe vett népszámlálásokat tartottak, hanem a hadrafogható férfiakat számolják meg. Az egyik legszebb ilyen az Ószövetségben, akkor, amikor ott vannak a sínai pusztában, Mózes 4. könyvének az elején, akkor maga az Isten parancsolja meg Mózesnek, hogy vegye számba a férfiakat 20 évestől, és attól felfelé kezdődően, hogy kik vannak hadra fogható férfiak. A hadra kötelezetteket írták össze, hogy kire számíthat a király vagy a népnek a vezetője. És kire számíthat Dávid? Sámuel könyve írja le, hogy 9 hónap és 20 nap alatt Joáb az ő fővezére, aki tiltakozott, elmegy embereivel és összeírja két törzsnek, a Lévinek és Benjáminnak kivételével az egész Izraelt, és hát Izraelben 1 millió embert, Júdában pedig 470 ezer alkalmas, hadrafogható férfit talált, tudjuk meg, a Szentírásnak, a Szentírási szakasznak a végén. De mit jelent ez a szám? Testvéreim, semmit. Dávid királynak semmit. Azaz, mégis jelent valamit. És pedig az, hogy az ő bizalma elúszott az örökkévaló Istenben. Nagyon érdekes, ha fellapozzuk a Szentírást és az ezt megelőző részeket, nagyon fontos, hogy mindig az összefüggéseiben lássunk egy-egy ilyen nehéz történetet. A 18. résztől kezdődően folyamatosan arról számol be a Szentírás, és ez a Dávid királynak az életében így is volt, hogy folyamatosan győzedelmeskedik az ő ellenségein, a környező népeket egymás után nagyon gyorsan legyőzi, elfoglalja, kiterjeszti a hatalmát. Tudjuk is, hogy Izrael az ókorban, illetve a bibliai időkben, Dávid király korában éri el a legnagyobb kiterjedését földrajzilag. Azzal a néppel érte el ezt, akinek a számát nem is tudta. Ameddig nem számolt, addig győzött. Mert addig az Istennek számolt az ő életében. Nem a számba vehető hat fiakra hagyatkozott, hanem az élő Istenre. És ott bukdácsolt az életében. Bűneivel, nyomorúságával, de mégiscsak ott állt az Isten előtt. És ez a népszámlálás arról beszél, így is kezdődik ugye az ige, hogy a sátán megkísértette. Hogy az Istenben való bizalom megingott Dávidnak az életében, a szívében. És Joáb ezt tudta. Mit mond? Akkor mondta Joáb, az Úr százennyivel szaporítsa meg az ő népét, amennyien vannak, avagy nem mind a te szolgái, de azok uram király. És miért tudakozza ezt az én uram? Miért lenne ez Izraelnek büntetésére? Hát akik megvannak, azok nem mind a te szolgáid. Joáb ez a Dávidhoz mindvégig hűséges hadvezér, és mégis alávetett. Felhívja a figyelmet, akik vannak mind a tieid. És ezekkel az emberekkel, akiknek a számát sem tudod, nem tudod, hogy honnan jön, egyszerre csak föláll valahonnan az Isten népe. Testvéreim, ez a csoda, amit átélünk ma is a gyülekezetünkben. Nem tudjuk honnan, egyszer, mélyből, háttérből, sokszor nem azok közül, akik ott vannak számokban, a mi látókörünkben jönnek emberek, felmagaslanak. Valahonnan. Úgy szólott nekik az Isten, hogy nem mi szóltunk. Nem ebben a templomban szóltunk talán először. És mégis az Isten fölemeli az ő szívüket, az életüket, és hozza. És hányszor ott van ez a csoda? Éppen Istennek ez a mélységes titka, hatalma és ereje, hogy azokkal építi nagyon sokszor az ő országát, az ő egyházát, akik valahol az ismeretlenségből felbukkannak. Jönnek, és az adott pillanatban, az adott időben egyszer csak elkötelezettek lesznek. Dávid épp ezt a titkot vetette el. Számba vette azokat, akik ott voltak, és talált számszerűsíthető ember tömeget, és elveszítette annak bizonyosságát, hogy van valaki, aki fölötte van ennek a tömegnek. És ezt ő is, nem csak Joáb, hanem aztán Dávid maga is rájött. Hiszen azt mondja, amikor ennek a tudatára ébred, mondta pedig Dávid az Istennek, 8. vers, igen, vétkeztem, hogy ezt művelém, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem. Ő maga önként jön rá, mikor megtörténik. Felébred a lelki ismerete. Nagyon érdekes, senki nem bünteti meg, nem megy el próféta hozzá. Csak később Gád. De itt még nem. Valahol belül ébredez fel benne, hogy én a legfontosabbat, az élő Istennek a jelenlétét, az, akinek hatalma van, hogy mindig velem jöjjön, hogy győzzön, és én győzzek vele együtt. Ezt hagytam ki. Testvéreim, olyan jó lenne megtanulni. A számlálatlan kegyelem több, mint a számolt bizonyosság. Minden nap az ember életében. Dávid és az ország élete eddig a sikerről szólt, arról a sikerről, amelyet a számlálatlan kegyelemből ő maga elérhetett. Ő a pásztorfiú feljuthatott a csúcsra, és nem csak feljuthatott a csúcsra, hanem dicsőséges és legnagyobb királlyá lehetett népének a történelmében. Olyan jó lenne megtanulni az Isten közelsége. Ma, ebben a számszerűsített, számokban sokszor leírható világunkban az Isten szeretete és az általa adott biztonsága legjobb. Valahányszor ezekbe a számokba vadlunk bele, akár híreket hallunk, akár pedig elemzéseket hallunk, akkor mindig valahogy összerándul az embernek a benseje, a gyomra, itt már megint valami nincsen jól. Olyan jó lenne valahogy ezeket a számokat elfelejteni, és csak az Istenre nézni, és látni a kegyelemnek azt a lehetőségét, amely ott van, ami örökké való Urunkban. Létünk az Isten kezében van a legjobb hely. Számolatlanul is. A családunk, népünk, egyházunk nem a számokban, hanem az Isten kegyelmében. Ott van a legjobb helyen. És amikor az országot, vagy a jövendőnket a számokban látjuk, akkor nem látunk igazán semmit. Csak elkedvetlenedést, csak reménytelenséget, csak félelmet. Azt, amit ma látunk, minél hamarabb el innen, mert nincsen kilátás. Sőt, következménye van. Ugye ennek a történésnek, amely számszerűsítette az Isten addig kiáradó szeretetét, és azt olvastuk, hogy hát eljött a büntetés, eljött Gád próféta, és azt mondta általa az Úr, három dolgot teszek elődbe, válasz magadnak azok közül egyet, hogy azt cselekedjen veled. Vagy három esztendeig való éhséget, vagy hogy három hónapig emésztessél ellenségeid által, és a te ellenségeidnek fegyvere legyen rajtad, vagy az Úr fegyvere és dökhalál három napig kegyetlenkedjék földeden, az Úr angyala pusztítson Izrael minden határaiban. Azért lássad most, mit feleljek annak, aki engem hozzád küldött. Három év, három hónap, vagy három nap. A hosszúság viszonylagos. A végeredmény valószínűleg mind a három esetben ugyanaz lett volna, hasonló nagyságú romlás a nép között. És Dávid a harmadikat választja, nem azért, mert az a legrövidebb, mindössze három napig tart, hanem azért, mert így indokolja meg, mert az Isten kezében van. A nagy szorongattatásban hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem az emberek kezébe. Bármilyen is az élet, inkább az Isten kezébe. Ez Dávidnak a hatalmas felismerése. Ő benne a szenvedés is elviselhető, és könnyebben elhordozható, inkább az Úr kezében, mint emberek kezében. Szenvedés és szenvedés között látszólag nincsen különbség, testvéreim, de annak az elhordozásában, a tudatban, hogy van-e valaki mellettünk, vagy nincsen, igenis óriási a különbség. Az Istenben mindig ott van az irgalmasság lehetősége. És Istennel talán a nehézség nem talán biztosan, könnyebben elhordozható és elviselhető. Hiszen ő benne ott van az irgalmasságnak a lehetősége, mi több a bizonyossága. Bűnbe estem, életemben nehézség van, de ebben a nehézben is ott van valaki mellettem. Ő jön vele, aki azt ígérte, hogy nem hagylak titeket magatokra. Ő, akiben szeret minket az Isten. Bárhol is vagyunk, ha tudjuk, hogy az Isten irgalmában vagyunk, az életünk jó helyen van. Erre döbben rá Dávid, és olyan jó lenne, ha ez az életünkben is igazság lenne, és megtanulnánk. Az Isten irgalmassága mindig jobb az ember számára, mint a számszerű sikert bizonyosság. Amen.